Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Kettő óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Örömét fejezte ki Donald Trump amerikai elnök bejelentésével kapcsolatban a kéthetes tűzszünetről 14. Leó pápa. Megismételte meghívását, hogy csatlakozzunk az április 11-ére szombatra a Szent Péter Bazilikába meghirdetett imavirrasztáshoz. Csak a tárgyalásokhoz való visszatérés vezethet a háború befejezéséhez, fogalmazott a Szentatya, hozzátéve arra buzdít mindenkit, hogy imádsággal kíséri ezt a kényes diplomáciai munkát, annak reményében, hogy a párbeszédre való készség eszközzé válik a világ más konfliktus helyzeteinek megoldásában is. Donald Trump amerikai elnök azonnali hatállyal 50%-os büntetővámot jelentett be az Iránnak fegyvereket szállító országokra, miközben vám és szankciókönnyítést ígért Teherán számára. Az amerikai haderő készen áll az Irán elleni támadások folytatására, amennyiben Teherán nem tartja magát a tűzszünet feltételeihez, közölte Dan Kane, az amerikai hadsereg egyesített vezérkarának főnöke. Donald Trump előzőleg kéthetes tűzszünetet jelentett be Iránnal. Erre az időszakra az Egyesült Államok felfüggeszti a bombatámadásokat, míg Irán megnyitja a Hormuzi szorost. A hírre esni kezdett a kőolajára. A Magyarországot érő külföldi beavatkozás a szuverenitás elleni támadás, jelentette ki az Egyesült Államok alelnöke a Matthias Corvinus kollégium eseményén Budapesten. J.D. Vance kifogásolta, hogy az Európai Unió pénzügyi nyomás gyakorlását és az Ukrajna felől érkező energiaellátással kapcsolatos nyomást egyesek nem tekintik külföldi beavatkozásnak. Hangsúlyozta, a magyar embereknek kell eldönteniük, kit választanak vezetőjüknek, az USA tiszteletben tartja a magyar emberek döntéseit és az ország szuverenitását. Az alelnök végül úgy döntött, egy nappal tovább maradt Budapesten. Az Európai Bizottság követeli, hogy a tagállamok vezessék ki a védett üzemanyagárakat, jelezte a miniszterelnök a Facebook oldalán. Orbán Viktor szerint az energiahelyzet már most is súlyos, a válság Európában minden emberi számítás szerint elkerülhetetlen. Az itthon is meghozott intézkedések segítik a családokat, a vállalkozókat és a gazdákat, tette hozzá. Újabb Szergej Lavrov orosz külügyminiszter és Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter közötti telefonbeszélgetések felvételei kerültek nyilvánosságra. A Vízkert cikke szerint a magyar külügyminiszter folyamatosan információkat továbbított orosz kollégájának az Ukrajna-EU csatlakozásáról szóló tárgyalásokról. Napvilágot látott egy olyan felvétel is, amelyen Szijjártó és Lavrov arról beszélnek, a magyar vétó hogyan akadályozza Ukrajna csatlakozását. Szijjártó Péter reagált a hangfelvételekre, szerinte szokatlanul durva és nyílt külföldi titkosszolgálati beavatkozás zajlik a magyar parlamenti választásba. Orbán Viktor szerint minden fillérnek meg kell lennie a Magyar Nemzeti Banknál, és ha csak 2 forint is hiányzik, azért valakinek vállalnia kell a felelősséget. Így reagált a miniszterelnök az MNB botrányt érintő kérdésre a Blicknek adott interjújában. Matolcsy Györgyről azt mondta, lezárt fejezet, vele nem fog együtt dolgozni a jövőben. Arról is beszélt, hogy a Fidesz előnyben van, nem fordítani kell vasárnapig, hanem megtartani ezt, és győzni fognak. Márciusban a fogyasztói árak átlagosan 1,8%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Februárhoz viszonyítva a fogyasztói árak átlagosan 0,4%-kal növekedtek. Az év második hónapjában a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers és a naptárhatástól megtisztított adatok szerint egyaránt 3,8%-kal meghaladta az előző év azonos időszakit. Februárban az ipari termelés volumene 1,5%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, jelentette első becslés alapján a KSH. A nyomozás során több arra utaló bizonyíték keletkezett, amely szerint a Magyarországon áthaladó ukrán pénzszállítás háttere tisztázatlan, a páncélozott autóban szállított pénz és arany eredete és felhasználása is bűncselekményt vethet fel, közölt a Nemzeti Adó és Vámhivatal az MT-vel. Ezt támasztja alá egy videófelvétel is, amelyet teljes terjedelmében nyilvánosságra hoz a NAV. A felvételen a gyanú szerint a pénzszállításokat felügyelő egykori ukrán titkosszolgálati vezérőrnagy a szállítás során egy benzinkút mellékhelyiségében dokumentumokat hamisít, társai pedig korrupciós pénzről beszélnek. Összesen 26 balatoni vasútállomás és megállóhely épülete és közvetlen környezete újulhat meg, 15 az északi, 11 a déli parton, közölt az Építési és Közlekedési Minisztérium a távirati irodával. Erre hazai költségvetési forrás és Európai Uniós támogatás igénybevételével van lehetőség. A többi állomás esetében is tervezik ezt, de még zajlik a közbeszerzési eljárás. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég a folytatásban, de gomoly felhők képződnek majd. Kevés helyen zápor, esetleg akár hózápor is előfordulhat. Az északi a szelet időnként erős lökések kísérik. A hőmérséklet a reggeli órákban 0 plusz 1, napközben pedig 11-12 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Szószóló. Közéleti magazin műsor.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Mai műsorunkban elsőként a Fő a kávé című kiállításra látogatunk el, majd a Láthatatlan örökségünk háztartás címmel kiadott könyvet ismerhetjük meg. Tartsanak velünk! Fő a kávé címmel a kávézás kultúrtörténeti, gasztronómiai és technikatörténeti hátterét bemutató kiállítás nyílt a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Kazinci utcai elektrotechnikai gyűjtemény felújított kiállítási terében márciusban. A törökök kávézási szokásaitól, a Pilvax kávéház tárgyaitól, a 60-as évek presszóitól eljutunk korunk kávézási kultúrájáig. A kiállításról Schneller Domonkos a múzeum főigazgatója, Becsei Attila kurátor és Zeke Gyula tárlatvezető, a kiállítási szövegek írója beszélgetett Császi Erzsébettel.
Budapestről köszöntöm a kedves hallgatókat. Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Kazinci utcai elektrotechnikai gyűjteményében vagyunk. A Fő a kávé nevű kiállítás megnyitójára kaptunk meghívást. Ez a kiállítás a kávézás kultúrtörténeti, gasztronómiai és technikatörténeti hátterét mutatja be izgalmas interaktív módon. Ahogy belépünk a kiállításra, a nyilvános kávézás kezdetei Magyarországon nevű rövid kisismertető fogad. Ezt felolvasom. A kávébabot és a belőle főzött ideg és kedély ajzú italt Magyarország területén a törökök honosították meg itt létük másfél száz éve, azaz 1541 és 1686 között. Azonban a kávézás sokáig a hódító tárt társadalmán belül maradt. A borivó magyar nemesség ugyanis óckodott a muzulmán szokástól. Voltak kávéházak a 17. századi Budán, ám azokban törökök ültek, hosszú szárú pipáikkal pöfékeltek, és török költők daloltak. Mindeközben Nyugat-Európában egyre növekvő rajongás övezte a kávét és a kávézás kapcsolatteremtő erejét, amelyet immár az ottani egyetemeken tanuló magyar diákok is megízleltek a helyi kávéházakban. Az első hazai nyomok 1702-ből valók, ekkor Budán, a Tabánban két örmény kávésról is van tudomásunk. ők, ha állandó kávémérést talán még nem is vezettek, mozgó utcai árusítást már bizonyosan folytattak. Az első hazai kávéházszerű helyet egy szerb kávés, bizonyos Blázius mester nyitotta meg 1714-ben a belvárosban, a mai Molnár utca és a Havas utca kereszteződése táján. Eddig tart ez a rövid ismertető a Nyilvános kávézás kezdetei Magyarországon címmel. Schneller Domokos főigazgatórat kérdezzük a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Kazinczy utca elektrotechnikai gyűjteményében. A kávézás az nem éppen a közlekedési témához tartozik. Hogyan jött az ötlet, hogy kávézással kapcsolatos kiállítást rendeznek?
Igen, ezt többen megkérdezték már. Ugye 2009-ben egyesült a Magyar Műszaki Múzeum a Magyar Közlekedési Múzeummal, és azóta a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum néven őrizzük az országnak a teljes közlekedési és technikai örökségét. És hát az elmúlt 5-6 évben kizárólag a járműveket állítottuk ki, tehát minden időszaki kiállításunk, mint például a Volt egyszer egy északi, vagy a Bringára váltva, vagy a Mivel megyünk Energiamix a közlekedésben, valamilyen nagy járművekkel, vagy éppen kerékpárokkal foglalkozott, viszont a műszaki muzeológia az nagyon háttérbe szorult, ezért gondoltuk, hogy kellene nyitnunk egy olyan tárlatot, ahol a múzeum által őrzött műtárgyak közel felét kitevő, tehát 30 000 műtárgyat jelentő műszaki muzeológiai tárgyak valamelyik csoportját mutatjuk be. És hát azért esett a kávéra és a kávézással kapcsolatos tárgyakra és eszközökre a választás, mivel ez egy olyan eszközpark, ami mindenkihez közel áll. Tehát itt mellettünk például van egy Kandó Kálmán által konstruált villanymotor, egy mozdonynak a motor, meg egy fázisváltó. Ez mindenki számára érdekes lehet, viszont kevesen tudnak hozzá kapcsolódni. Tehát kevesen vannak, akik mondjuk a mindennapi reggelüket ezzel indítják. Ezzel szemben a kávégépek és valamilyen módon a kávéfőzés az mindenkinek hozzátartozik a reggeli szertartásokhoz, vagy éppen a kávészünet kategóriája, ami a munkahelyen szokott megtörténni, vagy éppen az ebéd utáni kávé elfogyasztásának a rituália. Tehát azt gondolom, hogy ehhez mindenki tud kötődni, és ebben bízunk, hogy valóban közérdeklődésre fog számot tartani ez a kiállítás.
A kiállítás három témakört ölel fel, a kávézás kultúrtörténeti, gasztronómiai és technikatörténeti hátterét mutatja be izgalmas interaktív módon. Kiemelne mindegyikből egy-egy momentumot, és elmondaná, hogy mit jelent ez az izgalmas interaktív mód?
Azt szerettük volna, hogy minél több olyan bemutatás legyen a kávé történethez kapcsolódóan, amit meg lehet érinteni, amihez hozzá lehet nyúlni, és amivel valamilyen interakcióba lehet lépni. Tehát például ilyen a reformkori kávéházakban mindig jelenlévő biliárdasztal. Itt egy biliárdasztalnak egy részletét kiállítottuk, amit hogyha a dákókat meglöki az ember, akkor megnyílik egy információs doboz, ahol el lehet olvasni egy csomó olyan információt, amit adott esetben az ember nem tudott még a korszakról. Ilyenek az érintőképernyők értelemszerűen, a QR kódok, amiknek a segítségével a szövegeknek és az információknak kb. 90%-a ezeknek a segítségével érhető el. De például ilyenek a kis átlátszó dobozokban rejlő kávészemek, amelyek a nyers kávétól kezdve a pörkölés különböző fázisain keresztül mutatják be a világos, a közepes és az egészen sötét pörkölésig. Ezeket mind-mind megnézheti és összehasonlíthatja a látogató.
Rengeteg kávéfőzőgépet állítottak ki, kezdték azzal, ami még nem is kávéfőzőgép, hanem a törökök főztek benne az őrölt kávét. Hogyan vezetik le a napjaink kávéfőzőig ezeket a gépeket?
Tulajdonképpen a törököktől indul valóban, vagy legalábbis az Európába, rajtuk keresztül érkezett a kávézásnak a szertartása. És akkoriban még, meg elég sokáig, tehát Petőfi Sándor korábban például a Pilvaxban, ilyen kondérokban főzték a kávét, alágyújtottak, és a kávéfőzőmester kevergette a viszonylag nagy szemüre őrölt kávéban a vizet, és merőkanállal merte ki a vendégeknek a csészéjébe. Ezt követte egy jelentős technológiai ugrás, hogy volt közben meg ilyen lombik, meg egyéb eszközök, de a következő nagy technológiai mérföldkő az a Luigi Bezzera által föltalált eszpresszógép volt, ami viszont még nem nagy nyomással, nem rugós karral nyomta át a vizet a kávén, hanem tulajdonképpen a forró víz, majdnem gőz halmazállapotú víznek a felhajtó erejével, ami azt jelentette, hogy egy csomó olyan csersavat, meg egyéb ízt bele oldott a kávéba, ami nem feltétlenül odavaló, és ezért volt egy nagyon nagy jelentősége annak, amikor Achille Gaggia, szinte egy olasz úriember, az 1940-es években föltalálta a rugós karos kávégépet, amikor már nem kellett 100 fokra hevíteni, vagy 100 fok közelébe a vizet, hanem 92 fokos vizet egy nagyon okos kis rugós kar segítségével préseltek át a kávén. Ezeket mind itt egyébként ilyen interaktív animációk formájában bemutatjuk az érdeklődőknek.
Még ezen kívül is számos érdekességet, nagyon szép műtárgyakat állítottak ki, például kasszagépet is.
Így van, hiszen végig megyünk a reformkortól kezdve a kávéházak aranykorszakán keresztül, az első magyarországi presszóig, amit a közhiedelem ellentétben 1936-ban már megnyitottak, tehát nem a szocializmusnak a terméke volt az espresszó, csak aztán a szocializmusban ez volt az, amit tűrtek vagy támogattak, míg a kávéházakat, mint a polgári életformának egyfajta maradványát, azt egyre inkább ellehetetlenítették, és bemutatunk egy ilyen presszót, és utána elérkezünk a kádári kávé fogyasztás, az eszpresszoknak a füstös terein keresztül egészen az új hullámos kávézóikig, amiket a mai nap is Budapesten, de nagyon sok vidéki nagyvárosban is megtalálhatunk egész Magyarország területén, de persze nem csak nálunk, hiszen ez az új hullámos kávézás ez alapvetően Melbourneből, meg Sydneyből, meg Londonból, meg az Egyesült Államokból érkezett meg hozzánk a 2000-es éveknek az elején, és mostanra egy eléggé markáns és meghatározó jelensége a kávéfogyasztók közösségének.
Ez nem idézőjelben csak egy kiállítás, hanem felépítettek közé egy egész kulturális rendezvénysorozatot. Koncertek, workshopok, tárlatvezetések és múzeumpedagógiai foglalkozások lesznek. Mi ennek a központi eleme, mit fog tartalmazni mindegyik, illetve milyen gondolatok során hívták meg az előadókat ezekre a rendezvényekre? Kiket fogunk látni, hallani, mikor lesznek ezek a programok?
Arra törekszünk, hogy minden szombaton valamilyen újdonsággal tudjunk a látogatóink számára szolgálni. Például március 15-én elkészítjük Petőfi kávéját. Nyilván egyikünk sem hívott abba a korban még kávét, de leírások alapján el lehet képzelni, tudjuk azt, hogy körülbelül hogy itták a kávét, és ezt baristák segítségével megpróbáljuk rekonstruálni. Fontos még az, hogy szeretnénk bemutatni valamelyik szombaton a kávézás az űrben, hiszen nyilvánvalóan Farkas Bertalan, akinek mi őrizzük az űrkapszuláját, meg a szkafanderét, mint múzeum, és aki szintén itt volt a megnyitón, Kapu Tiborral együtt elmondja, hogy ők hogy is kávéznak az űrben. Az nyilván nem egy olyan egyszerű dolog, hogy fölteszem a kotyogós kávé főzőt a nemzetközi űrállomáson, viszont ott is fogyasztanak kávét, erről tudnak beszámolni nekünk, valamint a szocialista kávégépgyártás egyik másik eszközén és gépén is szeretnénk kávékat elkészíteni, hogy milyen lehetett a 40-50 évvel ezelőtti eszpresszóban a kávé. Ezt elsősorban azoknak annak a generációnak mutatnánk be, akik akkor nem éltek, vagy nem kávéztak.
Ez a kiállítás nem állandó kiállítás, hanem időszaki. Meddig tekinthető meg?
Idén október végéig biztosan, de hogyha olyan lesz az érdeklődés, akkor lehet, hogy egy picit meg is hosszabbítjuk. De hát itt ebben az újonnan létrejött kiállító térben már 2-3 egyéb kiállítási utat is megfogalmazódott bennünk. Ezeket elkezdjük már kidolgozni, hiszen nekünk mindig fél évvel, egy évvel, két évvel előre kell dolgoznunk. Már a következő tárlatokon kell, hogy gondolkodjunk.
A Kazinczy utca 21 szám alatt vagyunk, ez egy felújított tér. Mi volt itt azelőtt?
Itt legutoljára volt egy rádiótörténeti kiállítás egy-két szobában, illetve restaurátorműhely és raktár volt. Hát én arra gondoltam, hogy túl jó helyen van ez a belvárosban ahhoz, hogy itt raktározzunk, vagy adott esetben restauráljunk tárgyakat. Azt lehet a múzeum egyéb telephelyén is, itt viszont ki kellene alakítanunk egy kiállítóhelyet, és hát ez meg is történt, és mostantól kezdve fél évről fél évre újabb kiállításokkal szeretnénk a közönségünk elé állni. Ez azért nagy dolog nekünk, mert az elmúlt évtizedben az első alkalom, hogy nem csökkent, hanem növekedett, bővült azoknak a kiállítóhelyeknek a száma, amelyek a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum rendelkezésére állnak.
Tudják önök, hogy milyen sokféle kávét ihatunk? Itt a kiállításon van egy tabló, mi felsorolták a kávéfajtákat. Például van a ristretto, ez nagyon kevés vizet tartalmaz, 15-20 ml vizet, és ehhez 7-8 g kávét adnak. Éppen csak egy újnyi kávé van a kávés csészében, amit kapunk. Az espresso az a máig legkedveltebb kávé. Ebben már 25-30 ml víz kell, és 7-9 g kávé. Ez már dupla annyi, mint a ristretto, két újnyi kávét is kapunk, ha ilyet kérünk. A melanst ismerjük, ebbe 30 ml espresso kávé kell, 60 ml felgőzölt tej és tejhab, valamint egy teáskanál méz az íze miatt. A cappuccinót is jól ismerjük, ez espresszóból, meleg tejből és tejhabból áll. A jégkávé, a jég az ice latte, tartalmaz 25-30 ml espresszó kávét és 100-120 ml hideg tejet, valamint jeget. Ez jó nyári ital. Ismerős még a latte, ez 20-30 ml espresszót és 120-330 ml gőzölt tejet és vékony tejhabot tartalmaz. Ismert még a frappé, ezt instant kávéból készítik, 2-3 g instant kávé kell hozzá, és 50 ml víz, valamint jég és ízlés szerint cukor. Válasszanak önök is, kóstoljanak meg minél többféle kávét. A Fő a kávé című kiállítás kurátora Becsei Attila bemutatja a kiállítást.
Üdvözlöm Önöket! A kávézás történetét, a magyarországi kávézás történetét mutatja be ez a kiállítás. A kezdetektől egészen napjainkig három fő vonulat mentén. Az egyik a társadalomtörténeti kontextus, hiszen elképesztően fontos szerepe van a kávénak az emberi kapcsolatokban. A másik a technológia történet és evolúció, ami műszaki múzeumként ugye egy alapvetően fontos feladatunk. Körüljárjuk, hogy az első kávéfőzési módoktól hogy jutunk a legmodernebb gépekig, illetve a harmadik egy gasztronómiai vonal, ami pedig azt mutatja be, hogy hogyan fejlődik az a kávéital, amit megiszunk, minőségben hogyan változik.
Kezdjük azzal, hogy hogy is kezdtek az emberek kávézni, mihez kötődik ez, hogyan fedezték fel a kávét.
A kávét a legenda szerint, de hát erre ugye pontos forrás nincsen, Etiópiában fedezték fel, úgymond, hiszen egy kecskepásztor azt vette észre, hogy élénkebbek a kecskéi, azok a kecskéi, akik kávécserjét legelnek. Ez nagyjából a 9. század környékén volt. És aztán a kezdetben, amikor az emberek is fogyasztották már a kávét, akkor szintén a leveleit teaként főzték le, és jóval később jöttek rá arra, hogy a gyümölcs magját kellene megőrölni, és ugye abból kellene italt készíteni. A pörkölés is kicsit később jön be az elkészítési módok közé. Azonban egy biztos, hogy a 15.-16. századra már nagyon népszerű ital a Közel-Keleten a kávé, és török közvetítéssel ugye eljut Magyarországra is. Kezdetben azonban nagyon óckodnak tőle a magyarok, hiszen ez a megszálló hadsereg egy idegen kultúrának az itala, nem látnak benne semmiféle pozitívumot, úgyhogy csak később már nyugati közvetítéssel, úgy értem a nyugati közvetítés, hogy amikor népszerűvé vált már Londonban, Párizsban, akkor ugye Bécsben is elterjedté vált a kávézás szokása, és így már Magyarországon is népszerűvé vált, és 1714-ben megnyílt az első kávéház is.
Az idegen kultúrákkal kapcsolatban a törökökre gondolt, az ő kávézási szokásaikra.
Hozni vele, de az tény, hogy ez a tradicionális jazzvában készülő kávé, ez a törökökhez fűzhető, kapcsolható, és még a napjaink barista versenyein is van olyan kategória, ahol ebben a jazzvában, ebben a kis réz edényben főzik a kávét. Kezdetben a törökök monopóliuma volt a kávé értékesítés, és aztán 1616-ban történt egy olyan fejlemény, hogy egy holland kereskedő kávécserjét lopott Jemenből, ahonnan nagyon szigorú kiviteli tilalom alatt volt a kávé, de mégis valahogy kicsempészett kávécserjéket, és aztán a hollandok ezt a cserjét elvitték a botanikus kertjükbe, majd aztán sokszorozták egy gyarmatukon, Jáván, illetve más gyarmataikon is, és rendkívül nagy mennyiséget állítottak el utána már kávéból, és a kereslet is nagy volt már Európában ekkor a kávéra, majd ők aztán a franciáknak továbbadták, onnan eljutott valahogy az angolokhoz, spanyolok, portugálok, és az egész világ termelte már a kávét. Ugye az volt a fontos, csak hogy egy megadott, vagy egy bizonyos éghajlati sávban lehet csak kávét termeszteni, de ez elképesztő fontos, hogy hogyan lett a földközi tengerből egy török uralom alól a világ minden pontján jelen a kávé.
Magyarországra hogy jutott a kávé?
Magyarországra, mint annyi minden más is, Habsburg közvetítéssel jutott el a kávé. Ugye a bécsi kávékultúra is a 17. században virágzott, vagy hát kezdődött el, és hát hozzánk úgy nagyjából a 17. század végén, és hozzánk is ugye a 18. század elején érkezett meg. Kezdetben ezeket a kávéméréseket úgy kell elképzelni, mint egy piaci kofa, ahogy árulja a termékeit. Szóval ebben nem volt még igazán profizmus, meg nem volt a kávéházi kultúra, hiszen nem volt épület, ahol ezt biztosítják. Aztán 1714-ben megnyílt az első kávéház, egy bizonyos Blasius mester volt a kávéháznak a tulajdonosa, és utána gombamód elkezdtek szaporodni a kávéházak Pesten és Budán is. Ennek az volt az oka, hogy rendkívül sok kereskedő áramlott a városba, az ország különböző pontjairól, akik nem tudtak leülni sehol sem üzletet kötni, és erre kiválóan alkalmas volt a kávéház. Ráadásul 1737-ben egy olyan rendelet is született, ami tiltotta az utcán való dohányzást, mert rengeteg tűzesetet okozott ez. És hát ugye az emberek meg szeretnek dohányozni, és beültek a kávéházba. Úgyhogy egy elképesztően pezsgő társadalmi élet alakult ki a kávéházakban, ami már ugye valamennyire közismert, hogy aztán később a politizálás szintere is lett, elég a Pilvaxra gondolunk, ugye a 12 pontra mondjuk, vagy hát arra, hogy a reformerek, a nagy gondolkodóink is kávéházakban jöttek össze beszélgetni.
A kiállításon a kávéfőzőgépek történetét is végig kísérhetjük. Amikor Magyarországon a kávéházak világa megkezdődött, akkor hogyan főzték a kávét, miben, mivel?
Egészen az első állótartályos olasz típusú kávégépek, eszpresszógépek megjelenéséig kondérban főzték a kávét, mert hiszen sok embert kiszolgálni nem lehetett nagyon akkoriban még más módokon. Lombikos kávéfőzési eljárás is az 1800-as években nagyon népszerű volt, de ez inkább az otthoni kávéfőzésre volt alkalmas. Tehát egészen meglepő az, hogy még az 1920-as, 30-as években is bőven van egy csomó olyan közismert kávéház, ahol egyszerűen kondérban főzik a kávét, és csak néhány kávéház van, ahol állótartályos olasz eszpresszógépek is vannak. Nagyon megmosolyogtató dolog az, hogy annyira rossz minőségű kávét tudtak ezzel adni a vendégeknek, hogy olykor pálinkát is adtak mellé ilyen vigasztalásul. Tehát ez a korszak még azért tényleg arról szól, hogy gyorsan, minél több kávét tudjunk adni az embereknek, és nem a minőségről.
Hogyan fejlődött a kávéházaknak a világa?
Ott hagytuk abba, hogy a Pilvax, vagy akár a Zrínyi, az első nagy kávéházak az 1700-as években, és hogy utánuk viszont már az 1800-as évek közepe vége fele már megjelennek azok a kávéházak, amelyek a modern infrastruktúrával rendelkeznek, hogy megadják azt a kényelmet, azt a luxust, ami a fejünkben van egy centrál, egy New York kapcsán. Úgyhogy a kávéházak aranykora az az 1800-as évek végétől a második világháborúig bezárólag tart. Ezek a kávéházak elképesztően szellemi és ilyen információs központok, hiszen újságot olvasó tömegek vannak ezeken a helyeken, művészek, írók, költők, elég csak a Hadikra gondolni, ami Karintinak volt a törzshelye, és állítólag ott találták fel a Barkópa játékot, vagy az Országváros, tehát egy nagyon, nagyon pezsgő közeg volt ez, és ezzel párhuzamosan jelenik meg az espresso a 30-as években. 1937-ben nyitották meg a Quick nevű espresszót, ami nagyon beszédes név, arra utal, hogy ide bemegy az ember, megiszik egyébként már egészen jó minőségű kávét, fagylalt sütemény vagy szendvics mellett, és aztán megy tovább. Ezek a kis alapterületű vendéglátóipari egységek ekkor bontogatták szárnyukat a 30-as, 40-es években, de aztán később ugye hát tömegével lesznek a 70-es, 80-as évekre már eszpresszók Budapesten.
Ezután, a világháború után lassan beindult az élet, és újból kinyitottak a kávéházak, de ez nem sokáig tartott.
Igen, itt nagyon éles váltás az, hogy ugye kiépül a pártállam, és államosítanak nagyon sok kávéházat, átnevezik őket, ugye New Yorkból Hungária lesz például, és ennek az az oka, hogy ezt az urizáló, tradíció követő, elegáns világot, ezt ugye az ideológia nem nagyon tűri meg, és inkább a modernitást sugalló, az egyszerűbb ember felé is nyitottabb helyeket preferálja. Úgyhogy igen, sok kávéházunk eltűnik, vagy más szerepet kap. Lesz belőle közétkezde, vagy ruhabolt akár, mint a Hadik esetében sokáig.
70-es évekig a kávéház még megtartotta az eredeti funkcióját, de utána már átalakultak, és a mai kifutások felé indultak.
Így van, egy fontos fejlemény még azonban, amiről mindenképp beszélünk kell, és a kiállításban is elég nagy hangsúlyt kap, az az, hogy a 60-as években a beszervezések, megfigyeléseknek egy kiváló terepe az eszpresszó, úgyhogy már régen el kell felejtsük sajnos szabadalkotó légkört és közeget, ami volt a 20-as, 30-as években a kávéházakban. Itt már azért mindenki figyelt arra, hogy mit mond, és ez egy szomorú fejlemény, illetve az is az, hogy mindig is megtalálható volt a kávéházak kínálatában a sütemény, az alkohol, az ételek, de hogy az arányok nagyon megváltoznak. Elkocsmásodás irányában megyünk a 80-as években, de elképesztő sok presszó van, de itt azért már nem annyira a kávéról szól, hanem egész másról. És aztán a 90-es évek hoznak el egy nagy fejlődést, mert a nagyvilágban, 80-as, 90-es években egy új hullám, egy úgynevezett új hullám bontakozik ki, ahol már a kávé van főszerepben, a minőségi kávé, ahol igen nagy szerepet kap az, hogy milyen ültetvényről és hogyan jut el a kávé a kávézóba, milyen eljárásokkal dolgozzák azt fel, és elképesztő nagy technológiai fejlődés következik be, mert hiszen az első állótartályos olasz gépek után megjelennek a karosgépek, a Killegaggia találmánya, a rúgós karoskávégép, ami már állandó nyomást tud biztosítani, és ezzel stabilabb minőséget. Aztán jönnek a hőcserélős gépek a Foema E61-essel, ami szintén egy nagyon jól mérhető és pontosabb minőséget tud garantálni. Nos, ehhez képest a 90-es, 2000-es években pedig már annyira modern és összetett kávégépeket gyártanak, ahol már tényleg ilyen nanogramra lehet beállítani minden, és itt már a véletlennek szinte semmi szerepe nincs, és ehhez jön még az, hogy elképesztően jól képzett baristák kezelik ezeket a gépeket. Tulajdonképpen a legjobb korszakban élünk kávé szempontjából, mert nagyon, nagyon magas minőségű kávét, és nagyon sokféle kávét postulhatunk már meg napjainkban ezekben az úgynevezett specialty kávézókban.
Zeke Gyula tárlatvezetővel beszélgetünk, ő a kiállításnak a szöveges anyagát írta. Ő több könyvet is írt gasztronómiai témában, a kávéház történetéről is. Mi ennek a könyvnek a címe és miről szól? Bizonyára felhasználta az itteni munkája során is.
Hát, mint mondta helyesen a kérdésében, több munkáról van szó. Az első 1996-os, az akkor még létezett Budapesti negyed című folyóiratnak szerkesztettem egy kávéházi számot, aminek az volt a címe, egy Kosztolányi idézet, hogy Budapest a kávéváros. Akkor több éven át külföldön éltem, ezért egy kicsikét nagyobb szünet jött. A következő ide sorolható munkám 2005-ös, akkor írtam egy kávézós, inkább Bédekkert Budapestről. Ben 50 helyről van kép és szöveg, annak az volt a címe, hogy Kávézó kalauza. Vannak kötetben megjelent kisebb tanulmányaim, de ami talán inkább szót érdemel, 2014-ben jelent meg egy nagy monográfiám, aminek az a címe, a budapesti eszpresszók története, illetve az alcíme, a címe az egy Seres Rezső sor, hogy volt egy feketém.
Napjaink nagyon változatosak a kávézás szempontjából, a plázáktól kezdve a kifinomult kávét készítő helyekig, nagyon sok felé kávézhatunk. Mi a jellemző mára, milyen törekvések vannak a kávézás terén?
A kávéházi típusú létezésnek a szükséglete tovább él, mondani sajnos kávéházak nélkül, tehát a fiataloknál is látszik, akik mivel gondolom azt tudják megfizetni, meg általában ezeknek a kávésláncoknak a helyein jó a kávé, ezt el kell ismerni, hálózatok, azt hiszem neveket nem szabad itt mondani. Hát ugye saját magát szolgálja ki az ember, ilyen értelemben nincs is folytonossága a régi helyek közül, ahol odajött az asztalhoz a pincér, de hát vannak, és látszik, hogy órákat ott töltenek, beszélgetnek, csinálják a dolgaikat számítógépen, tehát olyan módon használják ezeket a elég nagy és leülésre alkalmas tereket, mint régen a kávéházat, de azért léteznek hagyományosabb típusú, tehát ahol máig is kiszolgálás történik, kávéházak, új, régi, új felújított kávéházak nem sok, közepes és kisebb méretű kávézók már jóval nagyobb számban, aztán itt van a romkocsma kultúra, ami csak érintőlegesen sorolható ide, mert kávét ugye mindenütt lehet kapni. Térhasználati szempontból társadalmi szükségletek oldaláról, társas szükségletek. Ez is olyan vendégtér, ami kávéházi funkciókat ápol és hordoz.
Világ minden tájáról is lehet kapni itthon kávét, illetve főznek, dúsítják tejjel, tejszínnel, alkohollal. Milyen kávé különlegességeket sorolna fel?
Hadd ne soroljam fel őket, mert nem ismerem mindent, biztos kimaradna a fele. Talán ennél fontosabb kérdés, hogy minden ilyen kávé különlegesség azért akar különlegesség lenni, hogy őt megvegyék. De minden kávénak az alapja a jó espresso kávé, ahol az nincs meg, ott hiába van egy hangzatos név, és tesznek bele még nem tudom én milyen oda nem való dolgokat. Nem lesz jó, hogyha az espresso kávé maga nem jó, és az igazi kávéivó az mindenütt espresso kávét iszik, legfeljebb csöppen bele egy kis tejet, vagy tejszint, hogyha a gyomra nem bírja. Tehát én személyesen csak ha Bécsben vagyok, akkor van egyfajta kávé, az Einspänner, az egyfogatú magyarul, ami két eszpresszó, nagyon forró eszpresszó kávéra öntött igazi tejszínhabot jelent. Bécsben ugye minden kávés helyen valódi tejszínhabot kap az ember, aminek nincs adalékanyaga, nincsenek mellékízei, azt nagyon szeretem. De például ez a fajta, ha lenne Budapesten, itt is innám, de nincsen, ehhez Bécsbe kell menni.
Kóstolják meg örök is a bécsi kávét. A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Kazinczy utcai elektrotechnikai gyűjteményében voltunk, ahol a Fő a kávé című kiállítás megnyitójára hívták meg a szerkesztőségünket. Az új időszaki kiállítás a kávézás kultúrtörténeti, gasztronómiai és technikatörténeti hátterét mutatja be izgalmas, interaktív módon. Az interjúmban megszólalt Schneller Domonkos főigazgató, Becsei Attila kiállítás kurátora és Zeke Gyula tárlatvezető, aki a kiállítás szövegét írta. Nézzék meg önök is a kiállítást Budapesten, a 7. kerületben, a Kazinczy utca 21 szám alatt. Császi Erzsébetet hallották.
A Fő a kávé című kiállításról Schneller Domonkos, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum főigazgatója, Becsei Attila kurátor és Zeke Gyula tárlatvezető beszélgetett Császi Erzsébettel. Láthatatlan örökségünk háztartás címmel adott ki könyvet a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum, amelyben a múzeum Kazinczy utcai elektrotechnikai gyűjteményében lévő tárgyakból mutat be darabokat. A kiállítás az ország 1930-as villamosítását követően elterjedt háztartási tárgyak impozáns darabjaiból válogat, a hűtőszekrény, a mosógép, a vasaló fejlődés történetét ismerteti, de szó van benne például a kávépörkölőről és a dohányvágóról is. A tárgyakat bemutató cikkek mellett Grecsó Krisztián kortárs író történeteit is olvashatjuk a könyvben a háztartási gépekről, eszközökről. A könyv egy sorozat része. A kötetről Scheller Domonkost, a múzeum főigazgatóját kérdezte Császi Erzsébet.
Ennek a könyvnek a megjelentetésével az volt a célunk, hogy a közel 70 ezer műtárgyból, tehát 68 ezer műtárgyból álló gyűjteményünket 11 kötetben egyes gyűjteményfajtánként, gyűjteménytípusonként be tudjuk mutatni a nagy közönség számára, hiszen jelen pillanatban sajnos ennek a teljes nagy gyűjteménynek a több mint 98%-a raktárakban van, nem látható a nagy közönség számára, és ezért döntöttünk úgy, hogy legalább akkor nyomtatott formában bemutatjuk ezeket. Az a folyamatnak a lényege, hogy egy kötet a műszaki örökségről és egy kötet a közlekedési örökségről jelenik meg egymást követően, és ennek a sorozatnak, ennek a tervezett sorozatnak az első darabja a háztartás, ahol tulajdonképpen a konyhai tárgyaktól kezdve a fürdőszobai tárgyakon át a legkülönbözőbb műszaki gyűjteménybe tartozó tárgyakat, műtárgyakat mutattunk be. Rövid leírások is vannak a kötetben, de elsődlegesen a művészi szépségű fényképek azok, amelyek szerintem fölkeltik az érdeklődőknek és a látogatóknak, az olvasóknak a figyelmét. Vannak benne szép irodalmi szövegek is, tehát például a faszenes vasalótól kezdve különböző konyhai termékekről is Grecsó Krisztián író ír ilyen rövid kis tárcákat, novellákat. Következő kötetekben pedig mindegyikben egy másik szép író szeretnénk fölkérni annak érdekében, hogy a tűpontos és szakmailag helytálló műtárgyleírásokon túl azokat kiegészítve szép irodalmi szövegek is olvashatóak legyenek a gyönyörű szép képek mellett.
Kiknek szánták ezt a kötetet?
Mindenféleképpen a nagy közönségnek szántuk, tehát azt szeretnénk. Nem csupán a szakemberek számára lenne érdekes ez a kötet, természetesen az ő számunkra is az lesz, hanem a képeken és a hozzájuk kapcsolódó emlékeknek a felidézésén keresztül mindenki számára közel tudnánk hozni a gyűjteményünket. A későbbiekben tervezzük, hogy angol nyelven is megjelentessük a sorozatot, és amikor egybe fog állni, össze fog állni a 11 kötetes sorozat, akkor utána ezt ajándékba reprezentációs ajándékként is lehet külföldre és belföldre is vinni egyaránt, és egy picit talán közelebb tudjuk így hozni a látogatóinkhoz a teljes gyűjteményünket, és hát reméljük, hogy ahhoz is egy lépéssel közelebb tudunk kerülni, hogy ennek a gyűjteménynek minél több részét be tudjuk majd mutatni valóságban, három dimenzióban is a látogatók számára.
Néhány példát mondjunk, hogy mik vannak a kötetben.
Hát vannak például nagyon szép borotvák, a borotválkozás legkorábbi időszakából, tehát automataborotvák, zsillett típusú, de ezek közel 100 éves eszközök, villanyborotvák, vannak benne olyan konyhai eszközök, amelyeket talán sokan ismerhetnek még 50-60 évvel ezelőttről, amikor a szocialista iparnak a termékeit használta szinte minden háztartás. Van benne faszenes vasaló, amelyik több mint 100 éves, ilyen nagyon szép míves kovácsolt vas berakásokkal. Van benne elektromos ruhakefe, ami szovjet gyártmány, amely a rakéta porszívó, amit talán sokan ismerhetnek, még ez egy szovjet gyártmányú porszívó volt, amelyiket egy időben csak ezt lehetett kapni, a hangja az nagyon tekintélyes volt, a szívó hatása kevésbé. Szóval nagyon-nagyon sok olyan tárgyat lehet lenni, ami önmagában is vagy esztetikus, vagy valamiért izgalmas, vagy pedig valakinek a fiatal korára emlékezteti, tehát azt gondolom, hogy mindenki fog tudni kapcsolódni ehhez a kötethez. A Libri könyvesboltjában is lehet kapni, természetesen nálunk a múzeum webshopjában, illetve az összes kiállítóhelyünkön kapható ez a kötet. Szerintem nagyon jó ajándéknak is.
A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum elektrotechnikai gyűjteményéről kérdeztük Scheller Domonkos főigazgatót. A Láthatatlan Örökségünk háztartás címmel kiadtak egy kötetet, erről a kötetről beszélt. Császi Erzsébetet hallották.
Hűtőszekrény, automata, mosógép, porszívó, kukta. Ezek nélkül el sem tudjuk képzelni a hétköznapjainkat. Pedig csak az 1930-as évektől könnyítették meg nőtársaink életét ezek az elektromos gépek. Az ország villamosításával megjelenő háztartási gépek eszközök fejlődéséről Láthatatlan örökségünk háztartás címmel adott ki könyvet a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum, amiben a múzeum Kazinczy utcai elektrotechnikai gyűjteményében levő tárgyakból mutat be darabokat. A háztartási gépek ismertetése mellett Grecsó Krisztián kortárs író történeteit is olvashatjuk a könyvben. A kötetről Schneller Domonkossal, a múzeum főigazgatójával beszélgetett Császi Erzsébet. Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. Búcsúzom, a zenei szerkesztő Németh Tamás, a technikai munkatárs Birincsik Márton és az adás szerkesztője Bércesi András nevében is. Mindannyiuknak szép napot és további jó rádiózást kívánok. Tikovics Ernőt hallották.
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink, testvéreim! Áldott legyen az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atya, aki nagy irgalmasságával Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által élő reményre teremtett újjá bennünket, hogy a mennyben romolhatatlan, szeplőtelen és el nem hervadó örökség várjon rátok. Első Péter levél első fejezetének 3. és 4. verseiről Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.
Tisztelt rádióhallgatók! Az Istennel való kapcsolatunkban, lelki életünkben igen nagy jelentőséggel bír a hála erénye. A jó Isten előtt kedves, amikor az ő akarata szerint kérünk tőle valamit, sőt, olykor könyörgünk és esedezünk valakiért vagy valamiért, földi javakért, családért, egészségért, békéért, stb., lelki értékekért, bűnbocsánatért, megtérésért, erkölcsösebb életért, és még sorolhatnánk, de állandóan tudatában kell lennünk annak, hogy Istentől nem csupán kérni kell, hanem köszönetet is mondani neki mindenért. Hálát adni. Nagyon fontosnak tartom ezért, hogy tanuljunk meg több olyan kötött szövegű imát, amelyben hálánkat kifejezzük. Katolikus Anyaszentegyházunk liturgiája, istentiszteleti rendje és 2000 esztendő imáinak hatalmas kincses háza is segítségünkre van ebben, illetve a vértanúk, szentek, hitvallók példáját követve mi magunk is fogalmazzuk meg a köszönetünket a Szent Háromság Egyisten felé. Hiszen annyi mindenért adhatunk hálát. Csupán nyitott szemmel és szívvel kell élnünk mindennapjainkat, és figyelmes lélekkel kell viseltetnünk embertársaink, környezetünk felé is. Eddig a kérő és a háladó imádságról fogalmaztam meg néhány gondolatot, mint amelyek az imádság formáinak tartalmi szempontból való felosztásának fajtái, külön csoportot alkotnak azonban az áldó imák, ha nagyon hasonlítanak is a háladó fohászokhoz. Az Ószövetségi Szentírásban is bőséggel találunk példát, a különböző könyvekben, de különösen a 150 Zsoltár között találunk szép számban imádságot a seregek urának, a szövetség istenének, vagy az örökké valónak áldására. Természetesen az új szövetségben Jézus Krisztus megtestesülésével és megváltói művével Isten áldása, az Atya magasztalása még egyértelműbb, még tökéletesebb formában jelenik meg. Szent Péter apostolnak az első levelében is megtapasztalhatjuk ezt, például az első fejezet 3. és 4. verseiben. Ezek adják jelen elmélkedésünk kiinduló pontját. Testvéreim, áldott legyen az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atya, aki nagy irgalmasságával Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által élő reményre teremtett újjá bennünket, hogy a mennyben romolhatatlan, szeblőtelen és el nem hervadó örökség várjon rátok. Amikor ezt a néhány mondatot, ezt az áldást olvasom, olyan érzésem van, mintha egy hatalmas, kristálytiszta víztömeg zúdulna rám, vagy egy nagy vízesés alá állnék, aminek nem csak a testemen, hanem a lelkemben is érzem megtisztító, sőt, újjáteremtő erejét. Itt most örökzítsük, az első Péter levél egyik teológiai üzenete, hitünket megszólító központi tárgya a keresztény újjászületés. Ez nem más, mint a bűn állapotából a megigazultság és a szentség állapotába való átlépés. Kiinduló pontja maga az Isten, az ő szabad akarata és végtelen irgalma. Üdvözítő tervének megvalósítására fiát Jézus Krisztust küldte el. Krisztus az újjászületést a halála és a feltámadása révén tette lehetővé, és valósítja meg a keresztség szentségében. amikor a keresztvíz a fejünkre hullott, illetve hullik, életünk legnagyobb csodája történik velünk és bennünk. Újjászületünk. Az újjászületés velejárója az új remény is, amely Jézus Krisztus feltámadásán alapszik, és amelynek lényege romolhatatlan, szeplőtelen és el nem hervadó örökség, mely a mennyei dicsőségben van, mindnyájunk számára fenntartva. Testvérem, hiszed-e azt, hogy neked is fenn van tartva a mennyben az el nem hervadó örökség?
Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A lélek szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!